Szeretett testvéreim, bizonyság tételem alatt végül az előbb hallott történethez olvasom Pál apostolnak a Tesszalonika gyülekezethez írt első levele, 5. részének a 17. versét. Szüntelenül imádkozzatok. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, egyikünknek sem újdonság az, hogy a Szentírásban az imádságról, mint ami az Istennel való összeköttetésünknek a lehetőségét jelenti, mint ami az egymással vállalt közösségnek a kifejezését jelenti, gyakran szó van, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, mind gyakorlatilag, mind történetekben, mind sok-sok embernek az életében, mint nélkülözhetetlen, sokszor gyakorolt és magához vett eszközt, ami nélkül nem is tudta elképzelni az életét, mint pedig olyan felszólítás vagy tanításképpen, amely bátorítást és buzdítást jelent, hogy általában is, vagyis általános érvénnyel is imádkozzunk, és természetesen konkrétan is a saját életünkben, saját életünkért, a saját élethelyzeteinkért és a ránk bízottakért, akikért felelősséget viseltetünk, sőt, azokért is, maga Jézus mondja, azokért is, akik nincsenek ránk bízva, akik nem törődnek velünk, sőt, akik ellenségesen viselkednek velünk, akik bántanak bennünket, akik gúnyolnak minket, talán éppen azért, mert hogy mi hiszünk az imádságnak a lehetőségeiben, az erejében, mert hogy hiszünk abban, aki azt tanácsolja nekünk, hogy, amint az apostol is írja, szüntelenül imádkozzatok. És mégis újra és újra el kell gondolkodnunk, talán a kell igen nélkül is elgondolkodunk azon, hogy miért is imádkozunk, hogy érdemes-e imádkozni, hogy szüntelenül imádkoznunk kellene, miért nem imádkoznak többet mások értünk, kérdezzük talán, miért mindig mi imádkozunk másokért, miért nem látjuk olyan, nagyon olyan gyakran az imádságunknak az eredményességét, ahogy szoktuk mondani, a meghallgatását, ahogy fogalmazunk. Sok-sok kérdésünk van az imádság, az imádkozással kapcsolatban. És ebben a mai két igében is az imádságról van szó. Pál apostol arra kéri a keresztényeket, hogy szüntelen imádkozzanak, az Ószövetség pedig arról is bizonyságot tesz, hogyan olvastuk, hogy Mózes imádkozott ugyan, de elfáradt az imádságban. És ennek a kettőnek a feszültsége, hogy szüntelenül imádkoznunk volna jó, és hogy belefáradunk az imádságba is, mint ahogy szinte mindenbe belefáradunk előbb-utóbb, ez mutat arra, hogy nem elég csak önmagában tanácsként megfogadnunk a Biblia tanítását, bátorítását, hogy szüntelen imádkozzunk, hanem azért is könyörögnünk kell, hogy ne fáradjunk bele az imádságban, hanem mindig legyen testi és lelki erőnk ahhoz, hogy imádkozzunk, hogy helyesen, hogy jól, hogy hittel és bizalommal telve és reménykedve imádkozzunk. Mint ahogy ezt gyakorolta az apostol is, aki szüntelenül bizonyságot tesz arról, hogy folyton imádkozott az ő rábízottakért, az egyes emberekért, Jézus követőiért, de a gyülekezetekért, az Anyaszentegyházért, mint ahogy Mózes életéhez is hozzá tartozott az imádság, hiszen nem is végezhette volna, nem is állhatott volna bele abba a küldetésbe, amellyel Isten megbízta, amelyre elküldte, hogy Izrael népét megszabadítsa az egyiptomi fogságból, és elvezesse az ígéret földjére. Nekik is szükségük volt arra, hogy értük is imádkozzanak, hogy bele ne fáradjanak az imádságba, és ők is úgy gyakorolták az imádságot, mint akik ahhoz is erőt kértek, alkalmakat kértek, hogy az imádságnak a szolgálatát is végezhessék. És amikor arra gondolunk, hogy nekünk mennyi minden dolgunk van, mennyi minden mást kellene csinálnunk, még abban az időben is, amit az imádságra szánunk, és amikor ezt úgy árad is felénk ez az elvárás, hogy inkább mindig kézzelfogható, inkább mindig hasznos, inkább mindig látható, inkább mindig eredményes dolgokat végezzünk, akkor nekünk magunknak is fel kell tennünk a kérdés, hogy tényleg szüntelenül imádkoznunk kellene. És azt hiszem, hogy nem szégyen, vagy nem tilos feltenni ezt a kérdést, mint ahogy általában sem tilos semmilyen kérdést feltenni, hiszen Isten a mi mennyei atyánk, aki nem azzal a szigorral bánik velünk, hogy mindent úgy vegyünk tudomásul, hogy ne gondolnánk meg, mit is jelent az, amit tanácsol, amit kér, amit mutat, vagy amit parancsol nekünk, hanem éppen annak örül, hogyha igenis megkérdezzük, hogy miért jó az úgy, miért lesz az eredményes, miért lesz az áldásos, hová vezet az az út, amelyet ő mutat nekünk. Nem kell tehát szégyenkeznünk, ha kérdéseink támadnak. Az a fontos, hogy amikor kérdezünk, akkor azt őszintén tegyük, és a választ is, a válaszokat is úgy várjuk őszintén, nyitott szívvel a kérdéseinkre, hogy higgyünk abban, Isten válaszolni fog, és az ő válasza az mindig a javunkra válik. Mikor nem kellene imádkoznunk, kérdezhetjük. Hiszen a kérdés mögött, hogy miért is kell mindig imádkoznunk, miért kell rá időt szánnunk, miért kell összeszednünk a gondolatainkat, miért kell számon tartanunk azt és azokat, amikért és akikért imádkozunk szabad, ez arra mutat, hogy mi lenne, hogyha nem imádkoznánk szüntelenül, hogyha kihagynánk valakiket az imádságainkból, hogyha kihagynánk valamit, vagy sok mindent az imádságainkból, hiszen úgy lehetne takarékoskodni a ráfordított idővel, úgy lehetne takarékoskodni a gondolataink összeszedésével, úgy lehetne, gondolhatnánk talán, csökkentenünk a ránk nehezedő terheket, hogyha nem viselnénk, ha nem vállalnánk annyi mindenért és annyi mindenkiért felelősséget. Hogyha csökkenthetnénk, redukálhatnánk, hogyha kicsit megvághatnánk annak a terjedelmét is, amit az imádságban, akiket, amit bele szeretnénk foglalni. És bizony sokan vannak, akik nem imádkoznak, és minthogyha ők is jól meglennének. Ha mi azt kérdezzük, hogy mikor nem kellene imádkoznunk, akkor erre természetesen sok választ adhatunk, kiki természetesen ezeket megfogalmazhatja, néhányat én is összeszedtem. Elsősorban az alapján, amit a Szentírás tanít az embernek önmagáról, a világról és Istenről. Hogyha gazda nélküli volna ez a világ, akkor nem kellene imádkoznunk. Akkor nem is volna kihez imádkoznunk. Hogyha automata lenne ez a világ, hogyha önműködő volna, hogyha nem kellene fenntartani, hogyha nem kellene gondot viselni rá, hogyha nem kellett volna megteremteni sem, ahogyan sokan gondolják ma, akkor nem kellene imádkozni ezért a világért, hogyha nem volna gazdája, hanem magától történne, működne, lüktetne minden ebben a világban, akkor nem kellene imádkozunk, mert akkor csak arra kellene figyelnünk, hogy mi is jól beleilleszkedjünk a világ működésének a rendjébe. Hogyha nem lenne ellenségünk soha, akkor nem kellene imádkoznunk, hiszen Mózesék történetében is azt látjuk, hogy azért imádkozott Mózes, és tegyük hozzá természetesen a segítői, mert hogy ellenség támadt ő rájuk, és fenyegette őket, nem csak olyan veszedelemmel, amit ki lehet heverni, hanem olyan veszedelemmel, hogy meggátolja azt, hogy tovább haladva elérhessék az ígéretnek a földjét. Nem kellene imádkozunk, hogyha nem rontanánk el annyi mindent. És azt hiszem, hogy talán ez az egyik legmélyebb indok annak, hogy nekünk szabad és szükséges mindig imádkozunk, hogy látjuk, hogy mennyi mindent elrontunk, és nem csak egyszer-egyszer, hanem újólag, hanem ismételten. Még azokat is, amiket már azt gondoltuk, hogy már jól tudunk, hogy ez már menni fog, hogy már elégszer gyakoroltuk, és hogy már eléggé beláttuk azt, hogy hogyan is kellene jól csinálnunk sok mindent az életünkben, még azokat is el tudjuk rontani. Ha nem rontanánk el soha semmit, ha mindig jót tennénk, ha mindig jól élnénk, ha mindig jól viselkednénk, akkor talán nem kellene imádkoznunk, hiszen akkor a magunkét, a magunk részét, a ránk bízottakat, akkor mindig jól elvégezhetnénk, jól megtehetnénk, akkor nem kellene ezt, nem volna szükségünk arra a segítségre, amit az imádság és aki az imádkozónk jelent mindannyiunknak. És talán ide sorolhatnánk még azt is, hogy ha elégedettek tudnánk lenni az életünkkel, a világgal, önmagunkkal, hogyha nem gondolnánk soha arra, hogy hát ez még így nem eléggé jó, ez még így kevés, hogy ennél többre vagyunk hivatottak, ennél nagyobbra vagyunk méltók, ennél több terik tőlünk, ennél többet várnak tőlünk, és mi is többet várunk másoktól, hogyha tehát elégedettek tudnánk lenni, talán akkor sem kellene imádkoznunk, hiszen akkor azt mondhatnánk, hogy jó nekünk így is, ahogyan most történik, ahogyan most élünk, ahogyan most élnek a többiek körülöttünk, akkor, ha elégedettek volna, nem akarnánk ezen változtatni. És, ahogy előbb mondtam, sok mindent lehetne még sorolni ennek a gondolatnak a folytatásaként, hogy mikor is nem kellene imádkoznunk, ha nem volna segítségre szükségünk, ha nem folyna le az erőnk, és nagyon sok mindent el lehetne mondani még, de ezt a sort most megszakítva, Pál apostol a tesszalonikaiaknak nem csak ezt a két szót, nem csak ezt egy kifejezést ír, szüntelen imádkozzatok, hanem bizony ott szerepel az is, hogy mindig hálát adjatok, mindig örvendezzetek, mindig áldjátok Isten, ezért tehát mégiscsak azt mondhatjuk, hogy ha azért nem is kellene imádkoznunk, amiért leginkább elsősorban szoktunk imádkozni, hogy kérjünk valamit, hogy kapjunk valamit, hogy adjon nekünk valamit Isten, és hogy el tudjuk fogadni, akkor is imádkoznunk volna szabad és jó, és kellene imádkoznunk, mert hogy hálát adhatnánk, és dicsőíthetnénk Istent. Összefoglalva az előbb félbeszakított felsorolást, azt mondhatnánk, hogy akkor nem kellene imádkoznunk, hogyha mindig, minden, mindegy volna az életünkben. Akkor még talán Istennek sem kellene hálát adnunk, akkor még talán őt sem kellene magasztalnunk, áldanunk, dicsőítenünk, ha mindig, minden, mindegy volna számunkra ebben a földi életünkben. És azt gondolom, hogy talán ez a mondat fejezi ki leginkább az is készen gondolkodásra, töprengésre, önmagunkba szállásra, a tapasztalatainknak az összevetésére, hogy ugye nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik velünk. Egyáltalán nem, hogy mi történik körülöttünk. Egyáltalán nem, hogy honnan indulunk és hová juthatunk el. Egyáltalán nem, hogy mit adnak és mit adhatunk. Egyáltalán nem, hogy hogyan bánnak velünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen érzéseink lehetnek. Hiszen bár nagyon sokszor az ember arra gondol, hogy ami történik, amit kézbe foghatok, az a fontos, az abból legyen elég, az legyen jó, és akkor nagyon nem panaszkodom. De ezt tudjuk, hogy nem igaz, mert ott van az ember belső, lelki világa, az érzéseink, és azok még akkor is nyugtalaníthatnak, akkor is háboroghatnak, hogyha egyébként kívülről azt látná valaki, hogy de hát mindene megvan. Mit akar még? Miért nem elégedett? Miért nem jó így neki, ahogy van? És azt gondolom, hogy a Szentírás tanításában bizony ez is benne van, hogy egyáltalán nem mindegy az embernek, hogy mi történik ővel, és éppen azért, mert nem mindegy, ezért annál inkább aláhúzhatjuk, annál inkább érvényes az apostolnak a kérése, felszólítása, hogy szüntelen imádkozzatok, mert ez a lehetőség, az imádságnak a lehetősége éppen arra mutat, hogy nem mindegy, hogy mi történik velünk, és mi más szeretnénk, nem azt, ami a körülményekből fakadhat, nem azt, amit a többiek akarhatnak, hanem azt, amit Isten akar velünk megtenni. Ezért imádkozzunk tehát, hogy az ő akarata velünk is, a mi életünkben is beteljesedjen. És hogyha azt remélem, hogy mi is és Talán másoknak is el tudjuk mondani, hogy milyen is fog imádkozni, ha már belátjuk azt, hogy bizony újult erővel, testi és lelki erővel, lelkesedéssel és buzgalommal szüntelenül imádkoznunk kellene, akkor jön a második kérdés, vagy kérdéscsoport, hogy de hát miért is imádkozzunk. És azt hiszem, hogyha visszagondolunk a saját életünkre, akkor sok olyan szakaszát, idejét, talán területét tudnánk megnevezni, amikor nagyon is buzgón imádkoztunk. Amikor nem kellett serkengetni, biztatni bennünket, nem kellett másokra néznünk, ők imádkoznak-e vagy nem, hanem amikor vágytunk arra, hogy valami sikerüljön. Amikor vágytunk arra, hogy diadalmaskodhassunk, amikor vágytunk arra, hogy győzedelmeskedhessünk, legyőzzük az akadályt, legyőzzük másokat, hogy megmutassuk, hogy csak azért is az a jó, az a helyes, az fog sikerülni, amit mi szeretnénk. Vajon valóban a sikerért, a győzelemért kell imádkoznunk? Mondhatnánk, de hát Mózes is azért imádkozott, hogy sikerüljön az a nap, hogy győzedelmes legyen az a csata, hogy sikerüljön legyőzni az ellenséget. Valóban a kényelemért kell imádkozni, hogy kevesebb akadállyal szembesüljünk életünknek az útján. Olyan jól el tudnánk képzelni, hogy milyen kényelmesen végig élhetnénk az életünket. Valóban ezért kell imádkozunk, hogy ez tényleg így történjen, és ne legyenek gondjaink, ne legyenek bajaink. Vagy talán a szenvedéseknek a csökkentéséért egy háború, egy ilyen csata, mint amiről az Ószövetségben olvastunk Mózeséknál, tudjuk, hogy a sebesülteknek, tudjuk, hogy az özvegyen maradottaknak, az árván maradottaknak a fájdalmát is, a szenvedéseit is jelenti. Vagy éppen ezért a veszteségek minimalizálásáért, hogy ne érjen bennünket életünk útján soha semmilyen veszteség, ezért kellene imádkoznunk. És én azt gondolom, hogy erre azt válaszolhatjuk, hogy ezekért is szabad, sőt kell természetesen imádkozunk valóban Mózes a győzelemért, valóban a sikerért, azért imádkozott, hogy legyőzhessék az ellenségüket, de nem önmagáért való volt ez a győzelem. Nem önmagáért való volt ez a csata sem, nem a saját dicsőségüket, vagy az felemelkedésüket szolgálta ez a csata sem, hanem sokkal inkább azért imádkozott, vagy szólt a Mózes imája is, és azért szabad nekünk is imádkoznunk, hogy Isten üdvösség terve az beteljesedjen ezen az egész világon, az emberiségnek az életében is, azon belül a mi életünkben is. Hogy amit ő eltervezett, amit ő ránk nézve is kigondolt, az beteljesedjen, és az végbe menjen, az megvalósulhasson még akkor is, hogyha ez áldozatokkal, hogyha ez veszteségekkel, hogyha ez szenvedésekkel jár is. Ezért tehát Mózessel együtt, Pál apostollal együtt, mi is mondhatjuk, azért imádkozunk, hogy igen, erőért, hogy legyen erőnk áldozatot vállalni Istennek az ügyért, abban a küldetésben, amelyben élünk, amelyben járunk, amelyet ránk bízott. Hányszor kellett ezért Mózesnek önmagáért, Áronért, Józsuért, a rábízott népért imádkozni, hogy legyen erejük ahhoz, hogy áldozatot vállaljanak azon az úton, amelyen Isten elindította őket. Igen, imádkozni bátorságért abban a küzdelemben, amelyet Isten ügyért folytatunk, nem a saját érdekeinkért, hanem az általam mutatott céloknak az eléréséért. Hűségért, hogy küldetésünkhöz hűségesek maradhassunk, hogy ne térjünk el más útra, ne válaszunk önmagunknak más feladatokat, célokat, mint amiket Isten adott nekünk, és talán legfőképpen azért is mondhatnánk, hogy ragaszkodjunk mindig az igazságért, az Úristen igazságáért, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy az most nekünk kedvez, de akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most bizony nem nekünk kedvez, mert nem nálunk van az igazság, mindig Istennél van az igazság, és nekünk szabad imádkozunk azért, hogy ragaszkodjunk az igazságért, az ő igazságáért, akkor is, amikor az lemondással, akkor is, amikor az kényelmetlenséggel jár, saját magunkra nézve. Nem azért imádkozott Mózes, hogy zsákmányt szerezhessenek, nem azért, hogy dicsőséget Izrael fegyvereinek, nem azért, hogy retegés töltse be az egész környéket, hogy milyen jól képzett, milyen szervezett, milyen fegyelmezett, milyen ellenállhatatlan a választott népnek a hadserege, hanem azért imádkozott, hogy Isten üdvösségterve, amelyben az is szerepelt, hogy a választott nép az ígéret földjére eljusson, amelyben az is szerepelt, hogy az Ábrahámnak adott ígéret, hogy te benned megáldok minden nemzetséget a földön, hogy az beteljesüljön, és ebben az ígéretben benne volt Jézus megszületés erre a földre, és az, hogy ő elvégezze mindazt értünk, amit egyedül ő tehetett meg, hogy megváltsa bennünket a bűntől és a haláltól, Mózes imádsága ezért szólt. Ezért szólalt meg ott a halomnak a tetején, és érezhetjük is, hogy talán ezért is volt olyan fárasztó az imádsága, nem csak az életkora, nem csak az izmainak az ereje vagy gyengesége, hanem ez a hatalmas felelősség, amit Isten elgondolt, amit az emberét véghez akart vinni, az megtörténjen, és ott azon a napon, éppen abban a csatában, nehogy másként dőljön el, hanem az a győzelem történjen meg, ami Isten üdvösség tervének a diadalát jelenti. Vagyis Mózes azért imádkozott, mert egyáltalán nem volt mindegy annak a csatának a kimenetele. Mert veszíthettek volna, visszafordulhattak volna, csökkentve, minimalizálva a veszteséget, csökkentve a szenvedést, de nem jutottak volna el az ígéret földjére, ha lemondtak volna arra a küldetés, arra a célra, amit Isten nekik szánt, és nekik be kellett tölteniük a saját küldetésüket ahhoz, hogy ránk nézve is folytatódhasson, és beteljesedhessen Isten üdvösség terve, amit a mi javunkra is, övékére és a mi javunkra is elgondolt, és véghez akart vinni. Szeretett testvéreim, ezért szabad tehát a saját életünkre és a mi küldetésünkre, és nekünk is úgy tekintenünk rá, mint Mózes és akkor ott Józsé meg az egész választott nép. Nem mindegy, hogy mi történik velünk, nem önmagunkért csupán, hanem a többiekért, hanem az utánunk következőkért, hanem a ránk bízottakért. Mert ami velünk történik, az rájuk is hatással van. Ami velünk történik, abban győzelemre, diadalra kell jutni a Isten akaratának, mert ha nem, az nem csak nekünk, sokaknak másodnak jelent, talán pótolhatatlan, helyrehozhatatlan vereséget és veszteséget. És ezen a mai ünnepnapon, amikor a saját nemzetünk történelmének az egyik csatájára, ha lehet így fogalmazni, emlékezünk egy harcára, küzdelmére, akkor talán így érthetjük meg, vagy így is megérthetjük a saját ünnepünknek a jelentőségét is. Nem csak önmagunkért harcoltunk, küzdöttünk, hanem azzal a hittel és reménységgel, hogy az igazság, hogy a szabadság az, ami ránk bizatott, annak a megőrzése, a kimunkálása, a harca, a küzdelme, mert nem csak önmagunkról, hanem sokakról, másokról is volt szó is, hogy Isten igazságát, mind a saját életünk, mind másokéban diadalra juttathassuk. Nem mindegy, pedig akkor is mondhatnák volna sokan 56-ban, hogy inkább nem megyek, inkább vigyázok magamra, inkább ne essen bajom, inkább ne legyenek szenvedéseim, inkább ne okozzak másoknak is bajt, és mégis vállalták a harcot, a küzdelmet, az önfeláldozást azért, hogy a szabadságért, a megszabadulásért és az igazságért harcoljanak. Így tudunk talán ünnepelni a visszatekintve a régmúltra, és így tudunk talán ünnepelni, tudva azt, hogy minden ünnep előretekintés is, és segítségkérés, és imádkozásra újabb lehetőség, hogy önmagunkért, a szeretteinkért, a saját népünkért is imádkozunk, hogy Isten oltalmazzon bennünket, vezesse minket, és ne vonja meg tőlünk igazságát, szeretetét és jóságát. És harmadszor pedig szabad imádkozunk azért is, hogy válaszokat kaphassunk, és hogy engedelmes szívet adjon nekünk Isten, hogy a megértett válaszok szerint élhessük az életünket. Nem tudom, hogy látták-e talán mások is azt a véleményt, vagy olvasták-e, hogy megjelent, és a kereszténységről szól, és azt írja az illető, hogy ő azt gondolja, a kereszténység előbb-utóbb véget ér, és hogy nem marad fenn örökké, hiszen betöltötte a küldetését a zsidó keresztény vallás, és a bibliai válaszokat az elmúlt évszázadokban, évezredekben már megtapasztalták, már elfogadták, már átélték az emberek, már alkalmazkodott hozzá az emberiség, de a modern időkben, amikben mi élünk most, a mi kérdéseinkre már nincs válasz a Szentírásban, ezért tehát előbb-utóbb kiüresedik, vagy elfogy, vagy elhal a kereszténység, hiszen ha nincsen benne a Szentírásban válasz a kérdéseinkre, akkor miért olvasnánk, miért követnénk, amit abban olvasunk. És azt gondolom, hogy ebben az eszmefuttatásban, ebben a gondolatban az a tévedés van benne, hogy mintha az emberiség eddig mindent megtett volna, amit Istentől olvas, Isten szavában, a Szentírásban, mintha mindig engedelmeskedett volna, és még így is abba a katasztrofális helyzetbe jutott volna, amelyben sokan érzik, vagy úgy érezzük, hogy benne vagyunk. Nekünk pedig ezek a negatív gondolatok is éppen azt mutatják, hogy nem azért kell elsősorban imádkoznunk tehát, hogy a mindennapi gondjainkban, bajainkban, amiket elrontottunk, amiket rosszul csináltunk, ami rajtunk múlt és nem tettük meg, hogy ezekből megmentsen Isten, hanem azért kell imádkoznunk, hogy felismerjük, és minél többen felismerik az ő akaratát, és hogy engedelmeskedjünk annak. És hogyha engedelmeskedünk, és minél többen azt teszik, akkor tapasztalhatjuk meg, amit most is tapasztalhatnánk, hogy kevesebb gondunk és bajunk lenne, hogyha mindig valóban azt tettük volna mi is, az előttünk járt nemzedékek és évezredeken át, amit Isten kért. Most valahogy úgy áll a helyzet, hogy mi továbbra is ki akarjuk zsákmányolni a földet, mi továbbra is zsarnokoskodni akarunk, mi továbbra is önfejek akarunk lenni, mi továbbra is a kapzsiságunknak, a hatalomvágyunknak, az irítségünknek, a bosszunknak akarunk eleget tenni, és csodálkozunk, hogy ebben ehhez nem kapjuk Isten áldását, segítségét, és hogy nem vagyunk eredményesek. Mert az ember azt gondolja, amikor önző, amikor irigy, amikor kapzsi, amikor hatalomvágyú, hogy a többiek mondjanak le mindenre, a többiek elégedjenek meg kevesebbel, majd én. És akkor nem zsákmányoljuk ki a földet, akkor nem fogy el minden magunk körül előbb-utóbb, csak hát nem így él az ember is, mindenki, vagy nagyon sokan arra vágynak, amire ő. És ezért volna jó mindannyiunknak, minden embernek engedelmeskednie Isten szavának, és feladni azt, ami csak neki jó, feladni azt, amire ő vágyik, és elfogadni azt, amit Isten neki és mindannyiunknak meg akar adni. És ezért hadd fejezzük be azzal a gondolata és reménysége, hogy sem a kereszténységnek nincs vége, sem Isten szava nem vesztette az érvényét, sem a Szentírás nem kell félretenni, és többé ki nem nyitni, éppen ellenkezőleg. Minél többször kinyit, minél többet olvasni, és minél inkább a szerint élni, amit abban olvasunk, mert ha így tudnánk tenni, minél többen az egész emberiség, akkor megtapasztalnánk, mennyire igaz az, amit a teremtés történetben olvasunk, hogy Isten megteremtette, megalkott, és azt mondta, hogy mindez jó, és ezt nekünk otthonul, és ezt a boldogság helyül, és ezt úgy adta, hogy itt minden elegendő, amire szükségünk van. És mindezek felett pedig tudjuk azt, hogy ez a föld elmúlik, és minden, ami benne és vele van, és ezért szabad itt a föld életünkben is az eljövendő örökké valósára tekinteni, ahol Isten igazsága, ahol az ő üdvösségterve beteljesedik, és minden emberé lesz megoszthatatlanul mindörökre. Amen.